Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig Páncsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Jövünk a kicsit csonka 15. forduló összefoglalójával. Annyi kiegészítés, hogy a vasárnap meccsek mellett a szombatiról is fogunk beszélni. Az még nem volt olyan messze, úgyhogy még nagyjából emlékszünk rá. Úgyhogy azzal is kezdünk, de nyilván beszélni fogunk az összes vasárnapi meccsről. Megnézzük a végén, hogy áll jelenleg a playoff. De hát négy mérkőzés még hátra van, úgyhogy azokról most nem fogunk beszélni, nyilvánvalóan. Kicsit felosztottam az adást, hogy milyen meccsekre fogunk beszélni, a playoff csatákkal kezdünk, viszonylag egyértelműen fel lehetett ezt most osztani, és hát kezdjük is a szombati Patriots Colt találkozóval, amit az Indianapolis nyert meg 27-17-re. Azért ez a Patriots 3-4-ig nulla volt igazából, meg Jones is gyenge volt két csúnya hiba, meg meglepő módon sok hiba volt a Patriots-tól, aztán a Colt visszaengedte a meccsbe. Beléségéket.
Igen, hát mondjuk úgy, hogy a Patriots most igazán nem Patriotsosan kapott ki, tehát több hibával játszottak, nem tudták megfogni a futást, cserébe ők nem nagyon tudtak olyan hatékonysággal futni, mint szerettek volna. Pont az hiányzott belőlük, ami kellene ahhoz, hogy megnyerjék ezeket a meccseket, mert azért Mac Jones nem tökéletes, nem mondom, hogy rosszul játszik, de jól sem, mondjuk azt, hogy hoz egy közepes szintet, nem fog megvillanni, néha bele fog hibázni, ez pedig kevés egy hatékony futójáték nélkül ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést, főleg akkor, hogyha az ő védelmük benyer 226 yardot a földön, és ugye itt most Taylor, jó, hogyha még ha leszámítjuk az utolsó futását, akkor is 100 yard körülig jutott, ami nem fér bele a Patriotsnak sem, hogy ilyen könnyedén menjenek át a védelmükön. Még akkor sem fér bele, úgy látszik, hogyha az ellenfél irányítója kifejezetten rosszul játszik, mert hát azért Carson Wentznek az 57 yardjára sem lehet büszke, és furcsa módon még így is meg lehetett verni a Patriots, amire szerintem nagyon régóta nem láttunk példát.
Igen, ezért volt nekem is furcsa, mert ha valaki azt mondja nekem, hogy Wentz 5/12-vel passzol, és abból 3 turnovert érő játék, ami ugye a passz kísérleteinek a negyede és a sikeres, hát jó, a sikertelen passzainak a fele, kvázi, akkor azért nem gondoltam volna, hogy ezt a meccset a Patriots elveszti, és tényleg mégis ez volt, és tényleg Wentznek ez volt a legrosszabb meccse idején, szerintem, semmi értékelhetőt nem mutatott, kvázi, és érdekes volt, hogy a meccs elején nem futott annyira a Colt, és csak utána, egy pár drive után jött rá, hogy akkor vagy pár játék után jött rá, hogy akkor lehet, hogy itt jobban járnak azzal, hogyha Taylort futtatják, és jobban is jártak végül, bár ugye nyilván kellett hozzá a blokkolt pánt utáni TD, ami szintén egy nem Patriots-os hiba, tehát tényleg ezért volt ennyire fura ez a mérkőzés, hogy a Patriots nagyon nem Patriots-os volt ezen a találkozón, és a másik, ami szintén fura, hogy mindig mondjuk, hogy a Belichick mindig elveszi azt, amit az ellenfél legjobban tud. De most nem. Tehát, hogy most nem láttam azt a taktikát sem, hogy akkor el akarják venni a futást, és a Colts-nak az A tervét, és B tervre kényszeríteni az Indianapolis-t, ez is meglepő volt nekem, és ezt sem értettem igazából.
Igazából szerintem a Colts az elején túl akart járni a Patriots eszén, ami nem bizonyult egy nagyon okos dolognak, tehát szerintem pont arra készült a Colts, hogy nagyon-nagyon rááll a futásra majd a perc, és hogy az elején pár passzal megverik őket. Na hát ez nagyon nem sikerült. Az volt az egyetlen szerencséjük, hogy a Patriotsnak meg nem sikerült a futás megállítás, így a későbbiekben sem. és hát ez volt a kulcsa, azért a Colts-nak a támadó fala az nagyon-nagyon jól dolgozott, nagyon-nagyon sok hibával játszott ellenben a Petsznek a linebacker sora, és egyébként a defensive lánya is, akik alapvetően egész évben jó teljesítettek. Most ezen a meccsen valahogy egyrészt sok volt az elrontott szerelés, másrészt nem feltétlenül tudtak átjutni az ellenfelükön sokszor. De hát ami szerintem a döntő volt, hogy a Colts-nak a védelme az a meccs elén többször meg tudott villanni, illetve hát a special team és a védelem is meg tudott villanni. Itt ugye Darius Leonardot lehetett kiemelni, aki ugye szerzett egy interception-t, volt két nagyon fontos negatív yardos szerelése, ott volt mindenhol a pályán. És hát
Pablo-t is erőszakolt ki.
Akkor lehet, hogy arra emlékszem, most nem emlékszem, hogy interception volt.
Volt, mert igen, mert Okereke és Leonard szerezte a két interception-t, azt hiszem Leonardnek egy fumble-je is, hogy kierőszakott Tambay is volt, de...
Na minden, hogy nagyon-nagyon jól játszott, de egyébként nem csak ő, tehát egyébként Kenny Moore is alapvetően megoldotta a feladatát, meg hát mindenki hozzátette a magáit még, de annak is volt jó megoldása, ami
sokat jelent. Amellett, hogy megint kifejelt két játékost.
Ja, hát igen. Hát az a szokásos nála, tehát azt gondoltam, hogy megemlítem azt, ami így meglepő volt tőle. Úgyhogy a Colts védelmét kell dicsérni, és hát... Ez viszont a Colts-tól volt Patriots-os, hogy lényegben kihasználták a hibákat, és még Vance ellenére is meg tudták ezzel nyerni a találkozót.
Igen, megnéztem, volt kierőszakott fanbője is Leonardnak az interception mellett. Igen, tehát a Colts defense-én is akartam menni, hogy nagyon gyors ez az egység, és ez jól áll nekik. Nyilván van egy meghatározott típusú linebackerük, mert ugye Leonard meg Okereke ugyanolyan kvázi, tehát a két sávhoz ugyanaz felépítés meg mindenre, kis túlzása, és ugye Okereke is egy tönyörű interception szerzett ott is, ugye. Hát mind a kettő interception viszonylag csúnya meg Jones hiba volt, egyik, hogy konkrétan nem vette észre Leonardot, tehát ott volt a passában. Vicces is volt a hátsó kamerában, hogy fogja a fejét meg Jones, hogy milyen hülye voltam. Másik nem egyszerűen lemaradt, és elkésett a dobással, amit meg ugye karrierje hiányában nem tud kompenzálni, és odaért Okereke gyönyörűen. Amit a Colts defense-re ki akartam emelni, hogy ugye Eberflust lehetett kritizálni az utóbbi években, hogy nagyon biztonsági cover 2-t játszik, engedik a rövid passzokat, és nem csinálnak semmi extra azért idején. Sokkal modernebb, agresszívabb a felfogása, és ez tetszik, és ezért is jobb ez a Colts defense, vagy tud jó meccseket lehozni ez a Colts defense, és engem most vagy pozitív csalódás volt, hogy tényleg idén azért erre, vagy ebben tud változtatni Eberflus, mert kicsit engem frusztrált már, amit korábban csináltak, mert jók voltak, biztonsági játék volt, rendben volt, de hogy nem volt az a védelem, amelyikre azt mondott, hogy jó, hát ez most majd megfojtja az ellenfelet. Tudás lenne ezt mondani az idejére is, de azért ez a stratégiai felfogás, ez már jobban néz ki.
Igen, hozzátéve, hogy egyébként a végére azért jelentősen elfáradtak, segükön vették a levegőt, és hát ennek is köszönhető, hogy a Patriots azért visszajött szinte a mérkőzésbe. Látszik, hogy ez a kicsit agresszívabb más hozzáállás gyorsan emészi a védelemnek az energiáit, főleg, hogyha az offense ugye nem tud annyit a pályán maradni, és hát a második fél idő első felében már nem igazán tudtak a pályán maradni ők sem.
Igen. Ha már kritizáltuk meg Jones-t, azt remeljük ki, hogy azt azért jó volt látni, hogy ha vissza kell jönni a meccsbe, akkor azért van benne is lehetőség ilyen szempontból. Ugye ezt azért hiányoltuk, nem volt nagyon ilyen szituáció, hogyha volt, akkor azt nem oldotta meg. Megoldani most se sikerült, de azért volt egy-két olyan játék, ami tetszett a comeback próbálkozásnál. Úgyhogy lehetett pozitív jeleket is felfedezni, de azért az a két hiba azért az kicsit sok volt. Amit neki akartam menni, hogy ugye sok szó volt itt ugye Chargers negyedik kísérleteiről a csütörtök esti hangadón, hogy azért itt a Colts ennek is köszönhetően nyert, mert azért 3x3-ot megoldottak, saját térfelén is rámentek. Ezeket jók voltak a döntések, jók voltak a játékhívások is hozzá. Patriotsnál meg pont hátrány volt ez, mert ugye nem mentek neki a vörös zónán belül egy negyedikre, nem tudom, hosszú vagy nagy hátrányban, ott teljesen értelmetlen volt egy field goalt rúgni, mert semmivel sem lettek közelebb.
Igen, ez ugye már az év elején is beszéltünk erről, hogy Belichick nem ment rá feltétlenül olyan szituációkban, amikor rá lehetett volna menni, és ugye azzal magyaráztuk, hogy első éves QB, nem akarnak hibát, stb. Itt is nagyon, ez már túlságosan a konzervatív játék felé megy el, amikor valószínűleg, hát majdnem egyébként, hogyha meg tudják fogni Taylort, akkor lett volna minimális esélyük, de ez már inkább az eredményesség rovására megy, ez a túlzott konzervatizmus és hiba, hát nem is tudom, hogy fogalmazza meg, hiba minimalizálás.
Menjünk tovább, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers 9-0. 15 éven nullázták le Brady-t. Mit gondolsz a Saints? Miért? Tehát az egyértelműen egy kriptonitja Brady-nek és a Buccaneersnek, de mi az ok emögött szerinted?
Nehéz ezt igazából szerintem teljesen jól meghatározni, hogy miért a Saints ellen megy ennyire nehezen a Bradynek. Ami nagyon szembetűnő volt most is, és úgy általánosságban egyébként a Brady vezette csapatok ellen jellemző, hogy akkor lehet sikeres egy defense, hogyha nagyjából blitz nélkül, négy emberes pass rush-sal tudják nyomás alatt tartani, és a futást is jól fogják. És a Saints futás ellen egész évben jó, és ezen a mérkőzésen is nagyon-nagyon jó volt. Ráadásul úgy jó futás ellen, hogy a linebackereknek nem kell nagyon gyorsan fölugrani, nem is ugrottak föl nagyon-nagyon gyorsan a futásra, ott maradtak coverage-ben inkább többen, volt, amikor kevesebb linebacker volt a pályán, és többekkel játszottak. Cameron Jordanék meg négy emberrel blitz nélkül is nagyon jól megverték az embereiket, többször nyomás alá helyezték Bradyt, többször sikerült szekkelni, ugye itt szintén Jordant lehet kiemelni, aki talán a legeslegjobb volt ebből az egységből, de a többiek elől sem kell semmi érdemet elvenni, mert mindenki hozzátette a magáét, és ha Brady ellen vissza tudsz küldeni 7 embert coverage-be, legyen az nem tudom, több jó coverage linebacker, vagy legyen az több back, viszont ennek ellenére a 4 embereddel tudsz valamikor a nyomást helyezni rá, akkor eredményesebb lehetsz, mint a többiek. Most ez nem magyaráz mindent magában, de az biztos, hogy egy szükséges feltétel. Ráadásul szintén fontos, hogy a fal közepéről is tud szűkíteni a sávját, ez is jól működött most ezen a mérkőzésen, úgyhogy szerintem ez egy alapkiinduló pont a Brady vezette offenzek ellen. Nyilván kell azért a secondary-t és a jó teljesítmény, mert Brady ki tudja ennek ellenére is használni, hogy mondjuk van egy olyan gyenge láncszemed, akit lehet támadni. Most ez sem volt a Saints oldaláról, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy voltak kieső emberek a Buccaneers oldalán, szerintem nem kell ezzel takarózni, hogy mármint, hogy nem kell erre ráhúzni, hogy ezért nyert a Saints, mert kiestek a Buccaneers emberek, előtte sem tudott haladni a Buccaneers, amíg ott volt Godwin a pályán, ott volt Evans a pályán, meg ott voltak többiek a pályán.
Szóval három egy más ellen sem a dalapszakaszban.
Igen, de ott talán azért ennyire nem is sikerült megsemmisíteni őket, mint ma, vagy igen, mint éjjel. Szóval ez egy alap kiinduló pont, hogy utána mi kellhet még, azt már sokkal nehezebb megmondani, és mondom, nem tudom, tehát a Saints az nagyon jól meccselt itt Payton hiányában, de az, hogy a defensive line-unk ennyire jó volt, ráadásul egy eddig jól teljesítő offensive line ellen, az volt a kiinduló pont.
Igen, ugye mindig mondjuk, hogy helyez négy emberre nyomást Brady-re, főleg középről, minél több ember rakja coverage-be, és akkor jó vagy. De nyilván sokkal ugye mondani, mint ezt megcsinálni, tehát azért ez jól hangzik, de tehát ez ritka, hogy ezt olyan szinten tud csinálni, mint a Saints csinálja, és Dennis Allen tényleg óriási dicséret illeti, mert valahogy amúgy is jó ez a Saints defense, de hogy a Buccaneers ellen meg egyszerűen elképesztő. Nem tudom, hogy a támadófal, védőfal meccsában van-e valami, amiben rosszabb a Buccaneers online? Tehát lehet, hogy az erővel nem bírnak annyira, mert Cameron Jordan azért nem a speed rusher alapvetően, inkább ugye erőből dolgozik. Lehet ez nem tetszik kevésbé a Buccaneers támadó falnak, ezt így nem tudtam még igazán megfogni, de nyilvánvalóan az alap kell, hogy legyen, hogy akkor az jól működjön a négy emberes perszes. Másik pedig, hogy annyira jól embereznek hátul, tehát szoros emberfogást tudnak csinálni, el sem tudom megfogni, hogy miért megy a Buccaneers ellen jobban, mint mások ellen, de hogy itt Latimore ugye folyamatos ott van Evanson, Jenkins Gronkon volt ott végig, CJ Gardner-Johnson is parádésan játszott, volt ugye interception-je is, tehát hogy nem tudom, miért megy nekik jobban a Buccaneers ellen, de hogy itt annyira tökéletesen védekeznek emberezésben is, hogy kicsit megmagyaráztatlan nekem.
Ezek nyilván egyébként koncentrációs jellegű dolgok is, tehát valahogy föl is szívják magukat, nyilván ez sem teljesen magyarázat, de valahogy látszik, hogy egyszerűen mindenki jobban látja el a dolgát, és néha ez kijön.
Igen, szoktam néha mondani, hogy a védelem azért ez egy érzelmi alapú játék, vagy egység sokszor, vagy lélek jelenlét, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, de hogy azért nagyon fontos egy defense adott napi formájában, amellett, hogy mondjuk milyen támadósorra játszani, de ezt nyilván itt éppen ez nem indokolható ezzel. Említetted ugye a sérüléseket, Godwin nem játszik, mert az alapszakaszban Evans és Fournett nem szenvedett komolyabb sérülést, Fournett lehet egy-két meccsre kidőlt, de hogy az látszik, hogy azért idén a Buccaneersnek jóval több a sérülése, és felelveníthetjük azt, hogy tavaly meg ők voltak a legegészségesebb csapat az egész ligában, és akkor ez most így kompenzálódik, mondhatjuk ezt, és lehet, hogy ez nem, tehát hogyha több a sérülés, akkor az meg nem elég a rájátszásra, azért ez sokszor nincs, hogy az egészségesebb csapatok tudnak a végén odaérni a győzelemhez.
Igen, igazából nem tudok mit hozzáfűzni, én nem féltem amúgy a Buccaneers, így, hogy Godwin nem lesz az abszolútban, szerintem azt nélkül is megoldják, a rájátszásban meg majd meglátjuk, kit mennyire drótoznak össze.
Ha már sok sérülés, Green Bay Packers, Baltimore Ravens 31-30. Hát a Ravens millió sérült el, Lamar Jackson nélkül meccsben volt, és majdhogy nem megnyerte a meccset, tehát egy játékon múlott, hogy megnyerje a találkozót. Jó, még visszatámadott volna a Packers, de a lényeg, hogy Tyler Huntley azért elég jól játszott. Mit gondolsz róla?
Először is a Ravens edzőgárdáját dicsérném, akik egy nagyon jó gameplannel készültek, és hát nyilván ez kell a jó kivitelezés is, de azért alapvetően, amikor jól építesz mondjuk az embered erősségeire, és itt jelen esetben akár egy csereirányítóra is, akit keveset láttál játszani, akkor az edzőgárdát dicséri. Ezen kívül egyébként Hansi nem csak az, hogy jól játszott, de hogy nem éreztem rajta azt a, nem tudom, félelmet, vagy a nyomás alatt azt az összeúró játékot, ami általánosságban mondjuk a csereirányítókat, vagy a keveset játszó irányítókat jellemzi, hanem nagyon higgadtan tudta, hogy mikor ígyei, mikor kit keressen, oké, persze bele fogsz hibázni, de úgy általánosságban beszélek az egész meccsről. Amikor pedig kellett, akkor meg jól használta a lábait. Valószínűleg ebben nagyon sokat segít az edzői gárda, illetve az, hogy Lamar Jackson mellett
igen.
Edz kvázi, és akkor tudja, hogy mikor induljon meg, hogyan induljon meg, és hát nyilván nagyon jó atletikus képességei is vannak ehhez, tehát nem úgy fut, mint Lamar, de hogy nem kell félteni az őt se, hogyha a lábon megiramodik. Szóval én nem vonnék le messze menő következtetéseket, úgysem, hogy Mike White-ból se, vagy Minshew-ból, vagy senkiből, aki csereirányítóként mondjuk egyszer-egyszer nagyot alkotott, de az kifejezetten tetszett, hogy nagyon higgadtan kezelte az egész mérkőzést, és használta ki azokat a dolgokat, amiket az edzői elétettek.
Megnéztem kíváncsiságból, a harmadik legjobb értékelés kapta a PFF-től a fordulóban. Jó, még van 4 meccs, de és ha csak a passzolást nézzük, akkor meg a 7. De szóval nem volt se a Big Time trója, se turnover-worth játéka, de igen, tehát hogy PFF is jó értékelés kapott, jól is nézett ki, vissza is jött a meccsbe. Én közel sem vártam ennyit tőle, draftolt játékos. Nyilván az egyetemi karriert nem követtem egyáltalán, úgyhogy ilyen szempontból nem tudtam róla kvázi semmit. Azon kívül, amit ugyan láttam tőle, tudom én előszezonban, meg amikor be kellett állni a néha. És ez azért elég jól nézett ki. Tehát most nyilván messze menő következődést egy meccsből tényleg ne vonjunk le, de azért lehet ebben a sázban még valami, nyilván úgy, hogy kell építeni erre a futkározós játék stílusára. De tehát az a minimum, hogy egy jó csere. Tehát az, és azért egy draftolatlantól azt se várod feltétlenül, sőt. Úgyhogy engem mindenképp nem mondom, hogy lenyűgözött, mert talán túlzás, de hogy jó képen alakult ki róla mindenképpen ez után a meccs után, mert nem gondoltam, hogy tudja tartani a lépést.
Egyébként, ami még nagyon, nagyon pozitív volt, és ez szerintem Huntley-nak is lejött, hogy bízott benne az edzőgárdája. Tehát nem az volt, hogy checkdown-ok egész nap, hanem Andrewsnak is mentek a hosszabb labdák, használhatta a lábait, a végén ugye az, hogy rámennek, nyilván erről fogunk beszélni, hogy a végén rámentek vele a győzelemért, ez mind-mind azt jelzi egy fiatal vagy a csere irányítónak, hogy bíznak benne az edzői, ami egy plusz faktor, és most persze ez a végén volt az a jelenet, de szerintem az egész mérkőzés elejétől kezdve érződött, és tudta Huntley is, hogy mögötte van az edzői gárda, és megmernek vele olyan dolgokat csinálni, amiket nem biztos, hogy minden cserével mondjuk megmernek csinálni, és egyébként szerintem a Packers-t is meglepte, hogy a Ravens és Huntley is ilyen jól jött a mérkőzésbe.
Igen, ez benne van. Ugye Andrews Darnell Savage-et dominálta egész meccsen, tehát az nagyon durva volt, hogy Savage mennyire nem tudta tartani a lépést, pedig Savage egy tök jó safety, tehát hogy azért a jobbak között van, és semmit nem tudott kezdeni Adams-szel. A túloldalon, ha ugye a Packers-t is beszélünk, mint ugye győztes fél végül is, Rodgers baromi jól játszott, Marcus Valdez-Scantling tudott fellépni, és Adamsnek volt rossz a meccs, mert a Ravens nagyon durván duplázta Adams-t, tehát az, hogy egy meccs nagyobb részében, vagy itt most pontosan nem tudom mennyi, de hogy konkrétan két ember figyel rá, azért az nagyon-nagyon ritka az NFL-ben, mert oké, hogy arra felé tendál a safety, bracket coverage, odafigyelnek, mit tudom, az ott van, de hogy konkrétan két ember figyel rá, azért az nagyon ritka, és most azért egész sokszor volt ilyen a Ravens-től, úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire tisztelik Adams, mennyire félnek Adams-től, és ennek ellenére tudta Rodgers megoldani, úgyhogy az meg az ő zseniét, jó játékát dicséri, úgyhogy a Packers offense mindenképp lehet dicsérni, defense-en viszont azért voltak problémák, és mindenképp az ő oldalukról ezt nézném negatívunként, amelyet a special team az. Általában nem érdekel a special team, de a Packersnek a special team annyira rossz, hogy az tényleg problémát jelentett. Hogyha kicsit rossz a special team, az úgy tök mindegy, kvázi. De a Packers tényleg faktor, és azért ez ritka.
Na ez a jó szó, amit mondtál, hogy faktorok. Tehát egy special team, hogyha bele is hibázgat a mérkőzésbe, amíg nem tudod azt rá mondani, hogy ez faktor, az addig okés. És a Packersnél sajnos úgy kell beszélnünk róluk, hogy ezzel értékes pontokat, de mindenképp yardokat tudnak bukni, ami nem tudom, azért kiélezett mérkőzéseken vagy a rájátszásban már nagyon sokba kerülhet egy-egy mérkőzése, mert az oké, hogy egy, nem tudom, alapszakasz alatt mondjuk belefér ez, mert nagyon jó a védelmed, az edzőgárdád és a támadók, de egy-egy mérkőzésen ez mentálisan is egyébként nagyon sokat számíthat, szóval ezért érdemes róluk beszélni. Nehéz dolog megítélni, hogy mondjuk ennek mekkora hatása lesz a későbbiekben, vagy hogy lehet inkább helyrehozni, az még fontosabb. Úgyhogy igen, ez valós probléma, amellett, hogy hát szerintem azért a defense annál több dorgálást érdemel, mint hogy ők nem voltak jók, mert alapvetően itt Rodgersék azért megoldották azt, amit meg kellett, egy jó felkészült ellenfél ellen is föltettek 30 pontot, több ennél szerintem nem várható el. Uh-huh. A Packers defense-nek egy csereirányító ellen, még hogy egy nagyon jó felkészített csereirányítóról is van szó, és jó edzői gárdáról, ennél jobban meg kell oldani a dolgokat.
Akkor végén két pontos, beszéljünk róla.
Szerintem ugyanazon az állásponton vagyunk, beszélhetünk róla, de alapvetően ez szerintem egy egyértelműen olyan szituáció volt, ahol meg kell próbálni, te vagy a gyengébb csapat egy gyengébb irányítóval, itt meg van egy játék, amit meg kell oldani, ráadásul a Ravensnek szoktak lenni olyan két pontos játékai, vagy olyan rövid yardos játékai, amik nagyon-nagyon jól szoktak működni. Igen, ez egy másik kérdés, de az, hogy neki mentek magában, szerintem az jelen pillanatban egyáltalán nem kérdéses, hogy jó döntés volt.
Én egyébként szerintem ez egy nagyon-nagyon 50-50 döntés, és én mind a két irányba rendbe lettem volna ezzel a döntéssel. Tehát ilyen hot take-em ezzel nincsen igazából, hogy most mindenképp neki kellett volna menni, vagy mindenképp rúgni kellett volna. Szerintem ez egy annyira 50-50 döntés, hogy nem, tehát hogy ezt szerintem azért Harbaugh elég sok ilyet meghozott már, ilyen sok döntést meghozott már, hogy mikor kell neki menni, mikor nem. Az az érdekes nekem ebben a döntésben, hogy Harbaugh azért majd, hogy nem mindig az analitika szerint dönt. És itt nem a szerint döntött, egyrészt, hogy az előtte lévő TD-nél 8 pont hátrányban nem a 2 pontosra ment, mert ugye ott azt mondja az analitika, hogy akkor van ott jóban nagy, tehát hogy ott jelentős az esélyed arra, hogyha 2 ponttal mész, akkor növekszik a győzelmi esélyed, mert ezt most levezessem. Majd bedobok egy ábrát, mert az
jó.
Egyszerűbb.
Jó.
És, szóval ott kellett volna neki menni, és itt meg azt mondja az analitika egyébként, hogy rúgjál, mert ugye van még 40 másodperce visszatámadni a Packersnek, és hajszolod is őket, tehát hogyha még sikerül is, akkor is hajszolod őket, hogy agresszívabbak legyenek, mert ha mondjuk rúgsz, akkor mondjuk kevésbé lesznek agresszívak, hogy eljussanak fírgoltávba, ez is egy ilyen faktor. Szóval alapvetően a legtöbb modell itt azt mondja, egy kicsi hajlással afelé, hogy az a jó döntés, hogy rúgjál. Nekem nem volt bajom azzal, hogy neki mentek, szerintem az is egy teljesen elfogadható döntés, főleg úgy gondolkodunk, hogy mivel van tényleg nagyobb esélyed, hogy egy játékot megcsinálsz, vagy hogy még kivédekezed a 43 másodpercet, megnyered a coin toss-t, és utána végigviszel egy drive-ot, vagy ha elveszed a coin toss-t, akkor megállítod a Packers-t, és végigviszel egy drive-ot, tehát nekem egyáltalán nincs bajom azzal, hogy neki mentek, itt is egy játékot egyáltalán bízták a dolgot, ahogy a Steelers ellen sem volt, ezzel problémám 2-3 hete. A játék hívással viszont van problémám, mert ilyen, tehát ez egy opciós play hívás volt. És szerintem ezt így nem lehet egy ilyen helyzetbe behívni. Mert ha kifordulsz jobbra, akkor tehát csak a felét olvasod a pályának, és ott is egyértelműen Andrewsra volt felrajzolva a játék, és nincs meg a menekülő útvonalad, vagy az a B opciód, amivel ha nem sikerül, nem jó az első, és levédekez az első opciódat az ellenfél, akkor ki tudjál hozni valamit. Tehát nekem a playhívás az kifejezetten nem tetszett. Ennél döntéssel meg azt mondom, hogy rendben van. Érdekes dolog a Ravens-re kapcsolatban, hogy 3 hete még 91% volt az esélyük a tanácsoport győzelemre, de a playoffra, inkább valószínűleg a playoffra. Most meg 8. kiemeltek, tehát nincs legbentileg a rájátszásban, ami azért durva. Meglepett, mikor ezt így megláttam ma reggel.
Én meg az vagyok, aki egyáltalán nem szeret a sérülésekről beszélni, vagy azok hatásáról, de talán a Ravens most olyan szituációban, ahol nem kerülhetjük meg azt, hogy ennyi sérült és ennyi Persze. fontos sérült el, nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Persze, tehát ha be is jutnak a playoffba, nem gondolom őket contendernek, tehát ennyi sérült nem lehet még. Lamar Jackson vissza is tér valószínűleg, de ez túl sok sérült ahhoz, hogy igazán komolyan lehessen venni a Ravens-t. Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers 13-19. Hát ez elég borzasztó meccs volt. Mindkét offense szenved, és nem csak most, hanem hát jó pár hete.
Hát alapvetően egyébként a Titans offense még így is talán mindig többet kihoz magából, mint amit én elképzeltem azok után, hogy Brown és Julio nélkül, vagy félig meddig velük, és Henry kiesése után tudnak. Azért a futott yardjaikat megint csak oda tették. Igen, a Steelers nagyon rosszul védekezik az elmúlt pár mérkőzésen, vagy talán egész évben futás ellen, de azért Foremanekkel 120 yardokat, vagy 110 yardokat futni, meg összességben 220 yardot letenni olyan emberekkel, akik azért inkább csereértékű játékosok. Szerintem ez egy szép teljesítmény. Az, hogy mellé nincsen egy semmilyen passzjátékuk, az már nálunk is szerintem egyébként félig meddig magyarázható a sérülésekkel, félig meddig pedig azzal, hogy a mélységre egyáltalán nem építettek az off-seasonben. Ettől függetlenül ez a mérkőzés nyerhető lett volna számukra, ha nem hibáznak négy, hát nem is az, de a négyből mondjuk egy kulcs hibájuk nincsen, akkor ez a mérkőzés megvan, és az első fél idő alapján szerintem ők voltak a jobb csapat, aztán akik nem tudták ezt a hibátlan játékot fenntartani.
Igen, a Steelersnek összesen 168 támadó yardja volt az egész meccsen, és így nyerni tudtak, tehát azért ez is egy ritka statisztika, mert az, hogy a második félidőben a Titans egymás után háromszor adja el a saját térfélen a labdát, az egy olyan sorozat, amiből nem lehet nyerni kvázi, és még így is baj nem sikerült, mert a Steelers nem tudott semmit kezdeni ezekkel, tehát haladt 5 yardot, az berúgta a field goalt, és azért ez is durva tényleg, hogy egyik normális drive volt a Steelersnek az egész meccsen, és ajándékba kapott 9 pontot legalább. És ugye volt még egy turnover, tehát akkor mondhatjuk még többnek. Úgyhogy,
de legalább ők nem adták el a
pácsokat. Valóban.
Ez már dicsérendő.
Igen. Az a baj, hogy még csak a védelmeket sem tudom kiemelni, mert annyira rosszak voltak a támadók mindkét oldalon, hogy inkább ez volt az okkal kevés pontok, nem az, hogy hú, de jó védőfocit láttunk.
Alapvetően igazat adok, bár a Titans-nek a védőfala jól fogta a futást, azért Najee Harrisnek ennél több villanása szokott lenni. Szerintem alapvetően a Titans védőfal, vagy védelem magához képest nem rossz továbbra sem. Nem azt mondom, tehát itt most azért tényleg a Steelers passzjáték főleg, és támadójáték esetleges volt, és könnyebb dolguk volt, de szerintem a Titans védelmet nem kell annyira leírni, nem csak a mai mérkőzés, hanem ugye az egész év kapcsán. Most nem azt mondom, hogy ez egy rossz, vagy egy elit, vagy egy jó védelem akár, hanem egy olyan védelem, aki egy nagyon jó teljesítő Henryvel, Julioval, Brownnal felálló offense, így tudna szint felett tartani.
Ez oké. Okay. Inkább most csak a meccs nél maradva. A futás tényleg jól fogták, mert azt hiszem Harrisnek volt, vagy 20 yardra, és abból az összes kontakt után jött. De hogy ez a Steelers offense annyira impotens, hogy nem, kevésbé tudom a védelemnek tulajdonítani. Az igaz, hogy a védőfal az jól működik folyamatosan, tehát ez true. Ja. Még olyat írtam fel, hogy Julio-nak itt a vége, mert most megint megsérült, egész azonban sérülésekkel bajlódott, már nem fiatal, nem tudom, még lesz-e belőle bármi is.
Hát elég esélyes sajnos. Nem tudom. Tehát az a baj, hogy sose volt feltétlenül a sebességéről híres, de hogy több sérülés után, rossz időszakban, talán nem is a legjobban neki fekvő offenszben, én már nem feltétlenül látok benne sokat, sajnos.
Menjünk tovább, Cincinnati Bengals, Denver Broncos 15-10. Mérkőzés előtt ugye ugyanazzal a mérleggel állt a két csapat, most a Bengals 4., kiemelt a Broncos 12.
Hát sajnos igen, ez a mérkőzés ez sok mindenről döntött, mert vérmesebb Broncos szurkolók talán elhihették azt, hogy ha most nyer a csapat, akkor a wildcardért versenyben van a gárda, és megmondom őszintén, hogy az első fél idő alapján én azt gondoltam, hogy lehet itt esélye alapvetően a Denvernek, mert a védelem azt hozta, amit vártunk, azért Fangio nagyon jól keverte a kártyákat, volt nagyon sok olyan blitze, amit nem tudott lereagálni a Bengals, és Burrow bármennyire is jó idén, azért egy ennyire jól játszó és jó kártyákkal játszó defense ellen azért meggyűlt a baja, le tudták majdnem, hogy nullázni Mixont is az első fél időben, Chase-t abszolút kivették a játékból, és igazából az egész mérkőzésre elmondható, hogy a Bengalsnak egy jó drive volt, meg egy coverage-et benézett nagyon csúnyán a Broncos, abból kaptak egy hosszú TD-t, és ezzel is döntötte a dolgokat, mert hát a Broncos offense az viszont teljességgel, hát nem tudom, impotens, főleg a passzjátékot tekintve, és most valahogy a futójáték sem tudott annyira működni.
Igen, ennek azért ugye a Bengals védőfala sokat hozzátette ehhez, hogy nem ment a Broncos futás, mert ez a védőfala ez nagyon jó. Tehát a Bengals védőfala meglepően jó, nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz, és ez tök jól működik. De igen, tehát azért nem volt, nagyon sokáig nem volt ez egy élvezetes meccs, aztán szegény Teddy megsérült, és helyére vált Lock, és akkor ez egy érdekesebb mérkőzés lett. Nem mondom, hogy színvonalasabb, de érdekesebb lett. Mert megcsináltak egy TD-t, aztán interception dobott Lock, vagy tambulja volt, azt hiszem. Tehát egy érdekesebb lett a meccs legalább nézői szempontból. Broncos szurkolóknak nem hiszem, de ahogy külső zenélőként
egyébként
azt mondom, hogy legalább
az igazság,
hogy egyszer, mert ez, hogy nyomják a fieldgoalokat oda-vissza, meg a pántokat, az kevésbé
volt. Igen. Hát egyébként az igazság, hogy bármennyire is elkeserítő Lock, számomra az volt inkább a sokkal rosszabb felismerés, és a sokkal elkeserítőbb, hogy Bridgewater-re sem volt semmire képes ez az offense. Uh-huh. Tehát igen, persze, ő legalább nem hibázik olyan nevetséges dolgokba bele, mint Lock, de ettől függetlenül egyszerűen egyáltalán nem képes mozgatni a szálakat egy valamire való defense ellen, nem hoz jó döntéseket, nem pontos egyáltalán, most már olyan egy-kettő évelei nagy játék sincs, ami talán volt még az első pár mérkőzésen, úgyhogy sajnos vele is reménytelen ez a dolog, mert azt tudtuk, hogy Lokkal semmire nem számolhatunk, de most már látjuk azt, hogy Bridgewaterrel sem.
Igen, tulajdonképpen én még mindig azt érzem, hogy Taylorra nem maximalizálják Burrow-t, tehát azért ez még mindig bennem van, hogy ilyen ellenérzésem.
Nem ez alapján a mérkőzés alapján mondanám azért.
Igen, alapvetően igen, de úgy az így még mindig gyűlik bennem, csak nem hiszem, hogy ez változás, úgyhogy ez még hosszú ideig gyűlhet valószínűleg. Nyilván nem segített a támadófal, meg a Broncos ellen ment, tehát hogy nem ez a legkönnyebb meccsáv, sőt, csak úgy még mindig hiányolom, hogy kevesebb, vagy túlzásra gondolom azt a sok-sok futás-futás-passz kombinációt, ami nem vezet sok mindenre. Következő szegmensünk az 1-per-1-ért folyó harc, 1-per-1 körüli harc, és a Detroit Lions egy 30-12-es Cardinals elleni győzelemmel elmozdult az 1-per-1-ről. Harmadszor fordul elő az NFL-ben, hogy egy győzelmes csapat megver egy 10 győzelmeset. Azért ezt nem láttam jönni.
Nem tudom, melyik volt a meglepőbb. Na jó, talán tudom, hogy a Cardinals offense az teljességgel hasznavehetetlen és impotens volt, vagy az, hogy a Lions offense viszont mennyire jól ment a mérkőzésen. De hát nehéz megfejteni ezt a mérkőzést, mert Lions oldalról még megértem, hogy nagyon lelkesen játszottak, sok csere is játszott, vagy hát olyan játékos is játszott, aki kevés lehetőséget kap, mindenkinek viszonylag jól kijött a lépés, Goff nagyon jó ritmusban volt, és most még látszott valamennyire egyébként a Lions oldaláról is, hogy érződött az edzői munka, hogy így fejezzem ki magam, viszont a Cardinals, az a labda mindkét oldalán teljesen értelmezhetetlen volt az, amit mutatott, mert ha azt mondom a támadókról, hogy impotensek voltak, hát a védelemre se sokkal több szép jelzőt lehet tenni, mert a Lions támadófal uralta a Lions scrimmage-et, a cornerek nagyon-nagyon sok játékot benéztek, úgyhogy nagyon nehéz megmagyarázni, hogy most mi történt ezzel a Cardinals-szal, igazából kicsit, nem is azt éreztem, hogy beleálltak a meccsbe, hanem hogy egyszerűen így tehát nem voltak azon a megfelelő energiaszinten, bár én nem hiszek feltétlenül ezekbe a dolgokba, de hogy így nem éreztem egy pillanatig sem azt, hogy ott lennének fejben és energiában ezen a meccsen.
Igen, az lett volna a kérdésem, hogy milyenek az oka a Cardinalsnál, de látom, neked sincs jó válaszod rá, meg nekem sincs, mert alapvetően én sem hiszek ebben, hogy vagyis szeretek túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek, hogy enerváltak voltak, vagy nem voltak ott fejben, mert hát azért kapsz egy ütést, azért csak oda kerülsz egy kicsit fejben, hogy próbáljál ezzel rendelni. És még hogyha megverték volna a Rams-t múlt héten, és a jövő heti, nem tudom már kivel játszanak, Colts ellen, azt hiszem, hát van egy ilyen meccs, hogy oké, előre tekintek is a Colts-ra, tehát most jó formában vagyok, meg lenézem a Lions, stb. De kikaptak a Rams-től, tehát itt most úgy kellett volna ide erre a meccsre érkezniük, hogy akkor bebizonyítják, hogy jók, és hát ennek az ellenkezőjét sikerült bebizonyítani, mert tényleg ez a teljesítmény, ez a nullával volt egyenértékű, offenszív oldalon és defense oldalon is. Nem, tényleg nem értem, hogy mi történik a Cardinalsnál. Az utóbbi két évben is a szezon második felére estek szét. Nem tudom, most megint összejön ez, mert utóbbi pár meccsen most már negatív a mérlegük. Kyler még egy kicsit sérültnek tűnik, Hudson is, meg Hopkins is nagyon hiányzott, de hát tehát, hogy ez még nem az a kategória, hogy egy Lions-t ne kelljen megverni, és hogy ennyire ne legyenek meccsben. Mert 22 percig negatív adja volt a Cardinalsnek. Azért az nevetséges.
Igen, abszolút, abszolút. Egyébként ez sokat számít, hogy valahogy, hogy Hopkins nincs ott a játékban, és Murray a sérülése óta egyáltalán nem mondjuk az a Murray, akit láttunk az év elején, hanem sokkal kevesebb, nem tudom, X-faktoros vagy nagy játékot láthatunk tőle. Nincsenek meg azok a menekülések, nincsenek meg azok az extra dobások, nincs egy biztos pontja, akinek tud passzolni, de ugyanakkor egyébként nem csak erre lehet fogni, mert hogy évelején azért azt többször kiemeltük, hogy mennyire látszik, hogy most Kingsbury-nek jó taktikája, a gameplannel jön, és Colt McCoy-nak az első meccsénél még azt is feltételeztük, hogy hát ez nagyon jól működik csapatként, nem kellnek a kezdők sem, úgymond most nyilván kisebb túlzással, de hogy ez így egyszerre tűnt el Kyler-nek az extra játéka, és valahogy az egész rendszer szintű játék is tőlük.
Igen, nehéz ezt megmagyarázni. Az biztos, hogy mindkét falban dominálták őket, és ez elég rossz hír abban a szempontból, hogy a Colts és a Cowboys a következő két ellenfél, mert ott ezek ugyanúgy problémát fognak okozni, és bajban lehet a Cardinals ott is. Azt meg külön viccesnek tartottam, hogy Kingsbury kiemelte a hét közben, hogy még sose verte meg Goffot, és hogy milyen jó irányító, mit beszélt róla. De hogy azért ezt így nem gondoltam, hogy ez most nem megszakad, vagy nem szakad meg ez a sorozat. Lionsről még valami vélemény, azon kívül, hogy lelkesen játszottak, és kihozzák magukból a maximumot, mert
Továbbra is a támadó falat tudnám kiemelni, akik szerintem, hát nem is az, hogy hétről hétre, de itt az idény második felében egyértelműen összeálltak, és tudnak egyrészt egy olyan stabilitást adni ennek az egységnek, hogy legalább a hibákat mondjuk Goff is tudja minimalizálni, illetve mondjuk egy olyan futójáték menjen, ami lendületbe hozhatja őket, szóval szerintem a támadó falat lehet dicsérni. Hát a többi egységről nehéz beszélni, mert inkább a lelkesedés és nem tudom, a lendület viszi őket, mint tehetség.
Houston Texans, Jacksonville Jaguars 30-16. Ugye a Lions győzelmével egyértelművé vált, hogy ennek a meccsnek a vesztese lesz az 1-1-nek a birtokosa. És ugye a Jaguars lett ez. Nem jött be az, hogy melyért elküldték, vagy hát rövid távon, mivel ugye az utóbbi években láttuk, hogy amelyik elküldi az edzőjét, egy ilyen utált edzőt legalábbis, annak utána egy meccsre így minden összejön. És hát a Jaguarsnak közelébe se volt. A Jaguarsnak közelébe se volt.
Nem tudok erre a Jaguarsra mit mondani. Tehát, hogy ennyire hitehagyott és gyenge csapatot nagyon-nagyon ritkán és régen láttunk szerintem. És persze, hát Meyerre láttuk, hogy nagyon sok gond van az edzősködéssel, de hogy most még az a felszabadult lendület sem volt náluk. Most nem győzelmet vártam feltétlenül, de egy olyan játékot, mondjuk Lawrence-től is, ami azt mutatja, hogy felszabadultak, van bennük több, és egyszerűen nincs. Tehát semmit nem láttam, ráadásul egy viszonylag gyenge, sőt, egy gyenge csapat ellen voltak nagyon-nagyon halványak. Nehéz is így bármi szerintem konzekvenciát alkotni róluk, és most oké, persze ővék az 1-1 megint, de basszus, megint oda megy egy nagyon tehetséges játékos, és eltemessük, mint az elmúlt 5 évben az ugyanilyen tehetségű játékosokat. Tehát egyelőre én nem látom, hogy hogyan és miként tudnának meg felfelé indulni, pedig ott a franchise QB, és ennek ellenére rossz ezt látni.
Igen, hát az pedig az külön vicces volt, hogy az első negyedben bejutnak a red zone-ba, vagy most nem, csak ilyen mikro eset, hogy 3. és 10-re hívnak egy futást. Alapvetően hülyeség, de ha neki mész a 4-re, akkor nem rossz, mert akkor kihozta egy 4. és 2-t, erre időt kérnek, és utána rúgnak. Tehát, hogy értem, hogy Bevel most csak ideiglenesen lett kinevezve főedzőnek, de hogy akkor is, tehát, hogy ez így mi volt. A másik meg, hogy mit gondolsz most Lawrence-ről? Mert éve jobban tetszett, hogy oké, voltak hibák, de jöttek a nagy dobások is, láttuk a potenciált benne. Azóta viszont olyan szürke, hogy egyszerűen hihetetlen nézni. Tehát, hogy nem értem, hogy ez a csávó, hogy lett ennyire szürke. Hogy nem érdekli annyira, vagy nem tudom, de ez most zavaró nekem. És nem azt mondom, hogy nem lesz belőle semmi, mert a tehetséget azt azért látjuk ilyen-olyan dolgoknál, de hogy ez most nagyon szürke, hogy nagyon nem akar hibázni, de nem csinál semmi különöset, és ez engem most frusztrál egy kicsit.
Abszolút egyetértek, tehát csak annyit, tényleg azért, mert az egész Jaguars annyira mélyen van most, meg nem tudom megítélni őket, hogy ez az egy dolog, amiért nem akarok a Lawrence-ről semmit mondani, de alapjáraton egyetértek azzal, hogy most már nincsenek meg azok a pillanatok sem, vagy azok az ideiglenes fél drive-ok, amikor jól nézett ki Lawrence, most egy ilyen totál átlagos irányítónak néz ki. az a baj, hogy nagyon-nagyon kedvem elemezgetni sincs a játékát, mert egyőre semmi olyan nincs, amiből ki lehetne indulni, és ez a legelkeserítőbb most a Jaguarsnál.
Igen, és hát az is kérdés, hogy most mennyire lesz vonzó a főedzői állás, mert tavaly volt, hiszen kiválasztották Lawrence-t, a legjobb játékos, a legjobb prospektet ever, sok a pénz, draft capital, minden. Pénz az van, van egy per egy is, de olyan klasszban, ahol annyira nem nagy szám talán, és Lawrence sem olyan vonzó, mint tavaly szerintem, és nem tudom, mi lesz ezzel a Jaguars-szal megint. Másik oldalon Brandon Cooks volt jó, nagyon. De hogy egy személyes támadósa volt kis túlzással. Ezen kívül olyan sok minden kiemelni valót, nem láttam a Texasban fejlődni.
Egyébként szerintem Davis Mills sem annyira rossz, vagy hát több fantázia van benne, mint Taylorral volt itt az elmúlt időszakban Texasban, tehát semmi, nem akarok ezzel semmit mondani, csak annyit, hogy Mills azért egy hátul draftolt irányító, és úgy egész korrektül eljátszogat egy rossz csapatban, szóval nem tudom, tehát nem olyan, tehát majdnem, hogy kis tudásra azt lehetne mondani, hogy jobb az ő játékát nézni, mint mondjuk Lawrence-ét.
Tehát hasonlóan szürke mind a kettő, de igen, én is el akartam felhúzni, hogy nem volt rossz a Lawrence-nél feltétlenül, tehát az meg már nagy dicséret egy harmadik köröstől egy per egyhez képest. Mondjuk azért volt a PFF szerint 3 turnover térő játéka, de igen, tehát hogy nem volt rosszabb, mint Lawrence, amit azért sosem gondoltam volna, hogy ilyet mondok. Menjünk tovább, New York Jets, Miami Dolphins 24-31. Mehetett volna akár a következő kategóriában is, de a Jets azért ott van a top 4-ben draft szempontból. Christian Wilkins 140 kilós védő falember touchdown szerzett, ez volt a kedvenc pillanatom az egész fordulóban.
Én azt akartam, hogy ez volt az egyetlen értékelhető momentum ezen a meccsen. Vagy hát jó, egy kis túlzással ez is, de hogy ez dobta föl a leginkább ezt a meccset, mert alapvetően nem játszott jó szerintem a Dolphins most magához képest. Nem túl is sokat hibázott szerintem az előző meccsekhez képest, jött tőle a két interception, ráadásul rosszkor, és nem voltak annyira élesek, nem volt annyira jó a passzjáték, mint az elmúlt 6-7, vagy igen, 6 meccsen, és épp ezért volt végig meccsben a Jets, akik aztán a végén nyilván el tudták rontani, mert a védelmük nem képes összeállni továbbra sem, még hogyha egy-két játékot most a meccsen meg is csináltak, de hogy ezen a meccsen számomra inkább a Dolphins volt csalódás, mint hogy a Jets lett volna jó, és nem igazán értettem azt sem, hogy Flores nem tudott akkora, hogy nyomást helyezni talán Zach Wilsonra, hogy hibákba készítse bele. Persze ott a 6 szek, de hogy ezek inkább olyan szekek voltak, amik
sokáig tartott a Wilson.
Igen. Tehát nem feltétlenül azért, ahogy Flores szokta kialakítani a védelmi felállását, amiből jöttek volna az esetlegesebb momentum vagy döntő játékok. Úgyhogy ilyen szempontból nekem a Dolphins egy kis csalódás volt még akkor is, hogyha most megnyerték ezt a meccset is, és ezzel most már tisztán ott vannak a wildcardon, de nem éreztem rajtuk azt a lendületet és azt a továbbfejlődést, ami eddig jellemezte őket.
Dolphins amúgy még csak 11. kiemelt, de ez csak apró.
Úgy értem, hogy egy hétről most a 7 hét, hogy így közelednek, ja, tehát ja, persze okay. Nincsenek még ott.
Igen. Igen, az első fél időben szerintem egész normálisan nézett ki a Jets offense, hogy úgy bizony sem volt annyira katasztrófa, mint az egész szezonban. Volt pár kreatív játék, az a laterál játék, az szerintem nagyon jól felrajzolt dolog volt, vagy nagyon kreatív dolog volt, és tök jól ne jött többet ilyet látni, mert ezekből azért lehet nyerni, az össze-vissza őrült játék az nagyon vicces volt, nyilván az nem úgy volt felrajzolva, de azon jót szórakoztam. Ami zavart ez a meccs, az Tua, aki az elején tök pontatlan volt, összességében is rossz meccse volt, a pixisze az nagyon csúnya volt, az, hogy nincs karereje, az nagyon durván látható volt ezen a meccsen is, a pixisnél is látszott, hogy nem ér oda a labda, ahová időben kéne, és így a védelem le tud rá csapni. Úgyhogy nem tudom, túl most így, hogyha nem is pontos, meg nem mozdul döntéseket, akkor így mit tud hozzáadni egy csapathoz. Tehát hogy így ezt nem látom. Zach Wilson szerintem a legrosszabb újonc irányító idén az eddig mutatottak alapján, mert baromi lassan olvas, lemunkány is rossz. Az nyilván javítható, olvasás is nyilván javítható, de hogy amit jelenleg mutat, az semmi. Tehát most ezzel a két irányítóval nagyon out vagyok velük kapcsolatban, úgyhogy pedig nagyon bírtam ide kettőjéket prospektként, úgyhogy külön csalódás ez számomra. Neked van-e bármi pozitív véleményed róluk?
Nem tudom, hogy ennyire mélyen, vagy nem tudom, hogy most mennyire rossz ez a vélemény, amit igazából itt megfogalmaztál. Én inkább a kivárás álláspontján vagyok, semmiképp nem a lelkesedésén, ennyit tudok mondani. Meglátjuk.
Meccshez kapcsolatban külön vicces volt, hogy közönségben valaki megkérte a barátnője kezét, és ezt a szünetben vetítették ki a nagy kivetítőre. A csávó meg épp a büfében állt sorban, hogy csak egy csaj volt ott a kivetítőn, és...
Jaj, tőle, ezt olvastam,
ez már. Ez így, most nem tudom, ez hogy csinált, ez mennyire szervezési hiba, hogy nem beszéltek össze a sráccal, hogy mikor fogják kirakni, vagy hogy azért a szünetbe kirakni, az lehet nem a legjobb egy dolog a Dolphins, nem tudom, kezelőitől sem, de azért az egy ilyen pura sztori volt, amit feljött a Twitteremen. Mondjunk a végére, kötelezők témakör. Ez lesz a három leggyorsabban kibeszélt meccsünk valószínűleg. Carolina Panthers, Buffalo Bills 14-31. Ezeknél a meccseknél már nincs sok mindenről beszélni szerintem. Itt nekem a hasonlóan focihoz kapcsolódó dolog, mint az előző pontban a lánykérés, hogy annál kicsit talán jobban, de hogy a Panthersnek ugye a rúgója az én González megsérült a bemelegítéskor, és utána a csapaton belül ilyen open tryoutot hirdett a Panthers. Hát itt bárki oda mehetett rúgni, nem tudom, láttad a videót, de nagyon jót nevettem azokon
a találkozásokon. A szezon hátra lévő részének a legizgalmasabb pontja volt ez számukra.
Hát nagyjából igen. Tényleg oda mennek a elkapók, a PJ Walker is rúgottam, ebben sem vagyok biztos, de vicces volt. És aztán ugye aztán Zilstra rúgta a kickoffokat, vagy rúgott kickoffot is a meccsen, tehát hogy így nem tudom, a Panthernek mi a feladata egy ilyen, vagy nem ő az emergency rúgó egy alapesetben.
Valószínűleg nem katasztrófa is lehetett. Igen. Hát a mérkőzésre igazából egy dolgot akartam, vagy talán kettőt, hogy a Panthers defense elején egész jól nézett ki, mármint hogy hasonlítottak ahhoz, ami talán a tavalyi évben volt rájuk jellemző. Chinnek szerintem hosszú idő után volt a legjobb mérkőzése. A másik, hogy a Billsnél viszont offense oldalon még mindig nem érzem teljesen azt a játékot, amit vártunk tőlük, vagy amit tavaly megszoktunk. A passzjáték az valahogy nem akar beindulni, és nem tudom, hogy kiben keressem a hibát. Hogy elemben, az elkapukban, a játékhívásban, vagy általánosabban nem tudom, hogy ez itt Knoxnak is volt nagyon csúnya elejtett labdája például. Volt egy szituáció, ahol Beasley futott talán meg egy rossz útvonalat, vagy nem értette magát, meg Josh Allen-re. Tehát sok az ilyen hiba, aminek egy része egyéni teljesítmény, de egy része viszont ilyen rendszer szintű dolog, és ez nálam zavar a Bills-ben, és ezért ne helyezem őket, vagy ítélem meg őket idén nagyon nehezen.
Igen, én is, mert rendben volt ez a meccs, de nem voltak egyáltalán lehengerlőek, amit mondjuk várnék talán egy Panthers ellen, amelyik meg nekem nagyon szomorú minden szempontból ez a Panthers, tehát hogy kontenderként tekintettek magukra, és ilyen szarszadon produkálnak, nincs draftőkéjük, csak az első körös pikjük, azon kívül szinte semmi. Dárnodak is lógnak egy csomó pénz a jövőre. És így ennyire rosszak, és itt ez annyira kilátástalan nekem most ez a Panthers, hogy ilyen tényleg a leginkább a szomorúság jut eszembe róluk. Menjünk akkor tovább. Dallas Cowboys, New York Giants 21-6. Hát Prescotték megint nem voltak olyan jók, ami azért az aggasztó lehet, de itt ez egy közepes teljesítmény is elég volt, mert Glennon az továbbra is Glennon.
Igen, ezzel jól összefoglaltad. Ami még hozzájárul szerintem Prescott-i rossz teljesítményéhez, hogy a Giants defense egyébként nem volt rossz, tehát jó volt a coverage, levették nagyjából Lambet a pályáról, meg Cooper is levették a pályáról. Egyedül utána a tight end játék elleni védekezésük nem volt magasan, meg azért alapvetően tudtak kisebb nyomást gyakorolni Prescottra, a futást is jól fogták, egy-két megíromadástól eltekintve, tehát azért a Giants defense azt lehet dicsérni, viszont hát amit sokszor elmondunk, hogy amíg az offense ilyen, amilyen, addig ugye nem bírhatja a védelem se ezt sokáig, tehát ez volt a döntő, nem kell sok konzekvenciát ebből se a meccsből se levonni, ez a Giants azért Gladonnal, meg jelenleg, ahogy ez a szezon elúszott, igazából olyan, amilyen, a Cowboysnak meg belefér akár egy-egy gyengébb mérkőzés is.
Igen, még Frommot várom, hogy bevették, mert hogy most ugye játszott egy drive-ot kb. De hát ott ugye már nem koncentrált a Cowboys defense, úgyhogy lehet, hogy jövő fog kezdeni. Nem tudom, Glennonnál olyan rosszabb nem lehet. Vagy hát, ha rosszabb is, akkor sincs baj, mert tök mindegy. De hát, ha legalább kis nem tudom, nézőcsalogatónak behoznak egy új irányítót. Ennyi a reménysugár a Giants, de én nem tudom, tényleg nehéz mit mondani erre, mert nem volt túl sok tékövélyem itt sem. Kábor viszont fejt a második helyre, ez nagyobb szíven, ami azért érdekes, hogy sokat jelenthet még. Végül nem utolsó sorban Atlanta Falcons, San Francisco 49ers 13-31. Nekem itt volna kevesebb gondolatom, úgyhogy megkérdezik téged, hogy milyen tékővélye jöttél erről a meccsről?
Hát igazából kettő dolgot írtam föl, vagy jegyeztem meg így magamnak, hogy kitlő játéka azért nagyon-nagyon hiányzott a szezon első félében, mert itt megmutatta egyrészt azt, hogy mennyire jó futja az útvonalakat, mennyire jó blokkol, és merre milyen dinamikus, tehát egymás után volt azt hiszem két olyan játéka, amin az egyik négy screennél, vagy valami rövid útvonalon kapta meg a labdát, és abból csinált 20 yardot, majd utána meg volt egy olyan játék, ahol nagyon-nagyon szépen megverte az emberét egy nagyon jó útvonalon, és akkor azzal mentek tovább. A másik dolog pedig az az, hogy a futójáték így szép lassan csendben összeállt, és Samuel talán nem is volt most annyira látványos ezen a mérkőzésen, bár most is oda tette a TD-t, meg volt azért egy 5 yardos egészséges átlaga, de hogy ugye nem volt most Mitchell, de Jeff Wilsonnak is jó meccse volt, és nem csak a rendszer, hanem így a támadófal is valahogy egészségesebben jobban mozog a 49ers-nél, ami nagyon-nagyon sokat nyom alatban.
Igen, és hát emiatt lehetnek veszélyesek a playoffban is, mert azért ezt nehéz levédekezni, amit itt Shanahan futójáték címen kirak az asztalra. Garoppolóan most egy tiszta meccset lehozott, nyilván azért Falcons védelem ellen ez könnyebb, mint majd a playoff defense-ek ellen. Hát a Falconsnál sincs sok reménykedni való, mert ez megint nem nézett ki jól, és nehéz is azokat az elemeket látni, amikre majd építeni lehet a jövőben.
Na hát náluk talán az egyetlen csapat, akiknél semmilyen tékövélyem nincs, meg semmi mondani való, úgyhogy lehet ez a végszó.
Igen, még azt gondoltam, hogy itt nézzük meg, hogy áll a playoff jelenleg. Ugye van még négy meccs a fordulóból, tehát kismértékben változnak a dolgok, bár ugye nem teljesen playoff csapatok játszak majd. NFC-ben ugye a Packers most már egyedül első kiemelt, és nagyon úgy néz ki, hogy húzhatják majd, és egyedülként jutott be eddig a rájátszásba a Packers az egész ligában. Szóval ők most úgy néz ki, hogy bye week-re mehetnek majd, és a Lambón keresztül vezet az út. Másik kiemelt a Dallas lett, mert jobb a konferencia mérlege, mint a Tampának és a Cardinalsnak, ugye velük ugyanaz a mérlegük 10-4-el. Azért a Tampa a harmadik, mert a győzelmeken, tehát a strength of victory-juk jobb, mint a Cardinals, tehát akiket legyőztek, azok erősebb csapatok voltak, úgyhogy itt már ilyen mélységekbe kell menni a tiebreakerekben. Ötödik helyen a Rams ugye 9-4-el, de a Cardinals még akár beérhető, főleg amilyen formában vannak, úgyhogy még a Rams megérheti a csoportot. Hatodik ugye a Fortnite 8-6-tal, és hetedik a Saints a meglepetés győzelmével, de ide csatlakozhat a 7-7-hez, vagy az Eagles, vagy a Washington a holnapi meccsen, és Vikings ma este, úgyhogy ez a 10 csapat, amelyik igazából itt versenyben van. leginkább mi itt a gondolatod az NFC-nél?
Hát az, hogy a hetedik seed az egy fölösleges dolog volt, mert igazából akárki fog onnan bejutni, szerintem nem sok nyomot fog hagyni, ha csak a sérülések vagy a Covid nem szól közbe. Amúgy meg igazából szerintem reális, amit most jelenleg látunk, tehát szerintem a nagyjából az első öt csapat, ez az öt csapat volt, akit így gondoltunk, ha nem is feltétlenül ilyen sorrendben, de nagyjából ők a legerősebbé a konferenciának. Őt a hatodik, hetedik helyen kijuthat be, az már szerintem lutri volt eddig is, és mondom, a hetedik csapat, az szerintem ugyanolyan hiba lesz, mint tavaly volt mondjuk a Chicago.
Ellenben, hogyha mondjuk a Buccaneers lesz a második, a Saints a hetedik, de jó kis meccsap lehet a wildcard körre.
Igen, arra kíváncsi lennék, bár a playoff az egy teljesen más kávéház, szóval
persze.
Nem tudom.
AFC-ben, na ott viszont nem hülyeség a hetedik hely. Most ugye Chiefs az első kiemelt, visszaállt a világrendje, vagy amit vártunk legalábbis a szezon elején. A Patriots a második, mert jobban a tiebreak, vagy megverte a Titans-t, aminek ugyanolyan 95-ös a mérlege, úgyhogy Titans a harmadik. A negyedik helyre a Bengals feljött, mert ugye megverte a Ravens-t, és azért jobb az egymás elleni eredménye, de jövő héten egymás ellen játszanak, úgyhogy az sok mindenről dönthet itt még. És hát ugye egy 8-6 talál összesen 5 csapat, és még hozzájuk csatlakozta Cleveland, ami nagyon durva, tehát nagyon telített itt ez a szituáció. Jelenleg ugye ötödik a Colts, mert jobb a konferencia mérlege, mint a többieknek. Hatodik a Chargers, mert jobb a konferencia mérlege, mint a mögötte lévőknek. És hetedik a Buffalo, mert a közös meccseken jobb mérleget ért el eddig, mint a Ravens, úgyhogy a Ravens jelenleg nem bejutó. Amit azért nem vártunk, bár nyilván beszéltünk róla, hogy sérülések azért itt sokat jelentenek, de hát itt még a Browns is bejuthat, hogyha most megveri a Raiders, mert akkor 8-6 lesz a mérlegük, Steelersnek 7-6-1, tehát az sem elképzelhetetlen. 7-7-ről már egyen nehezebb a Dolphinsnak meg a Broncosnak ilyen telített szituban, és hát ugye a Raiders is lehet 7-7, hogyha most megveri a Browns téjjel. Itt mik a tékövéjeid?
Itt szerintem azt, hogy sokkal megjósolhatatlanabb ez a konferencia, tehát itt nincsen egy clear, nem tudom, 4-5 csapat, aki elhúzott, hanem igazából nagyon együtt van mindenki, még annak ellenére, hogy a Chiefs most visszaállt az élre, és alapvetően jól is játszanak, de hogy itt még az első 8 csapat, az nagyon-nagyon hasonló erősségű talán az NFC-hez viszonyítva.
Hát kell tenni innen egyet, aki innen kiesik, azt át kell tenni az
nem. Igen, az nem lenne olyan rossz megoldás. Úgyhogy ez egyébként nekem tetszik is, hogy megjósolhatatlanabb, és minden mérkőzés szerintem jobban kiki meccs lesz, mint az NFC-ben.
Igen, és ebből lesznek itt meg meccsek, és hát ami a durva, hogy az egész AFC North az fél győzelmen belül van. Hát, hogyha a Browns nyer, akkor, mert ha nem, akkor egy győzelmen belül van. Úgyhogy az kifejezetten durva. Ennyi volt akkor a mai adásunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jelentkezünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.